kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az átutalás már megérkezett, a postások pedig menetrend szerint viszik a nyugdíjjal együtt a kiegészítő nyugdíjemelést, amely tehát megérkezett. Átlagosan 51 ezer forint minden nyugdíjasnak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, pontos elszámolás, hosszú barátság, 2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük, és ehhez 15 évvel később is tartjuk magunkat. Megerősítette, itt nem állnak meg, gőzerővel dolgoznak a 14. havi nyugdíj bevezetésén, amit jövőre meg is fognak csinálni, fokozatosan, de biztosan. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre, jelentette ki a miniszterelnök egy Facebook bejegyzésben. Orbán Viktor azt írta, Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a migrációs paktumot, nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem, jelentette ki a kormányfő. Ismét összeült a kormány és többek között az is eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot, írta Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook csoportban. Ez az év végén lejár, meghosszabbítjuk, közel 300 ezer családot érint ez, nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk, közölte a kormányfő. A kabinet még 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstoppot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, és 2023 elejétől a diákhitelekre is kiterjesztett. Az OTP Bank nemrég bejelentette, hogy több piaci szereplővel alkotmányjogi panaszt terjesztettek be a kamatstopp miatt. A Mercedes-Benz több 10 milliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatásfejlesztési központját, amelynek nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten. Szijjártó Péter arról számolt be, a német autógyártó 21 milliárd 600 millió forint értékű beruházása nyomán a termékfejlesztés korai hardver és szoftverfejlesztő fázisa is hazánkban valósul majd meg, és megkezdődik a prototípusok tesztelése, a kifejlesztett technológiákat pedig az elektromos platformra épülő új autóknál alkalmazni is fogják. Ehhez a kormány 4 milliárd 300 millió forint támogatást nyújt, hozzájárulva az üzem stratégiai jelentőségének további erősödéséhez. Októberben is 4,3%-os volt az éves infláció, elemzők ennél 0,1%-kal magasabbat vártak. A stagnáló pénzromlási adatok miatt ismét az ár és stop kivezetését sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, ha a fogyasztói árindex alakulásában nincs lényeges elmozdulás, az élelmiszerinfláció immár tartósan 7. hónapja 5% alatt maradt. A miniszterelnök ugyanakkor azt is kétségesnek nevezte, hogy egyáltalán valamikor kivezetik az intézkedést. Az idei és jövő évi hiánycélt is 5%-ra emeli a kormány, és a nemzetgazdasági miniszter a banki extra profit adót is a kétszeresére 370 milliárd forintra emelné 2026-ban. Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen arról is beszélt, a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi ellátás egyheti részletét kaphatják meg. A bankszövetség szerint a banki extra profit adót nem emelni, hanem kivezetni kellene. A következő években 42 milliárd forintból 60 természetvédelmi projekt valósul meg a 10 hazai nemzeti parkban, közölte a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár. A középpontban elsősorban az élőhelyek helyreállítása szerepel, ismertette Balczó Bertalan. A vállalati e-autó programban a BYD termékei a legnépszerűbbek, a kínai gyártó típusaiból már több mint 2000 megvásárlásához igényeltek támogatást a pályázó cégek, közölte hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A második helyzet Tesla, szinte napra pontosan ugyanakkor lépte túl az 1500, a harmadik Hyundai pedig a 700 darabot. A Momentum elnöksége úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint és visszakéri tőle parlamenti mandátumát. A döntése azért került sor, mert Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben elindul a választáson, ráadásul a Momentum politikájával szembe menve, ezzel csökkenti a kormányváltás esélyét. Barabás Rihárd jelentett be egy új politikai alakulatot, amihez Cseh Katalin is csatlakozott. Továbbra sem hárult el minden akadály azelől, hogy a cseh választásokat megnyerő Andrej Babisból miniszterelnök legyen, ugyanis Petr Pavel köztársasági elnök továbbra sem nevezte ki kormányfőnek az ANU elnökét. A cseh államfő szerint Babis uniós és állami támogatásokban részesülő cégei miatt összeférhetetlen a miniszterelnöki poszttal, és amíg ezt nem kezeli, nem nevezi ki. Végül az időjárásról. Tartósan borult, párás, ködös marad a levegő, legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol, a légmozgás gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben aztán 7-8 fok körül alakul, híreinket hallották.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége lesz Barta Márton, a Miskolc Mindszenti Plébánia káplánja. Témánk a papi hivatás lesz. Tartsatok velünk, érdemes!
Mai témánk a papi hivatás, vendégünk pedig Barta Márton pap. Szeretettel köszöntelek itt a stúdiumban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntelek téged, András, és köszöntöm mindazokat, akik valamilyen készüléken keresztül becsatlakoznak hozzánk, és meghallgatják ezt a kis beszélgetésünket.
Káplán vagy, ugye? Méghozzá Miskolcon a Mindszenti plébánián. Mivel foglalkozik egy káplán?
Így van, jelenleg káplán vagyok, ahogy említetted, a Miskolc Mindszenti plébánián Juhász Ferenc pasztorális helynökatya szárnyai alatt. Igazság szerint nagyon sok mindennel, ugye, hát nagyjából úgy tudják megfogalmazni világi nyelven, hogy ez igazság szerint ugyanolyan papi feladataim vannak, mint a Feri atyának, a plébánosnak, csak nincs akkor a jogköröm. Hát igazság szerint, tehát hogyha úgy van, akkor a szentmisét én is bemutatom természetesen, van, hogy kell temetni, keresztelési oktatást végezni, szentségi felkészítőket, keresztelést, tehát hogy mindezek a papi feladatok megvannak az én életemben is, mint minden egyes paptestvér életében.
Hegyaljáról származol, ugye? Hogyan is lettél pap? Mesélje a kezdetekről, hogy szólított meg a Jóisten.
Így van, én egy hegyaljai kis faluból származom, amelynek a neve Mád községe, és igazság szerint ez egy nagyon érdekes történet, az én hivatásom története, mert hogy édesanyám volt nagyjából a családban, hogyha lehet így beosztást adni, a vallási felelős, aki segített bennünket mindig abban, hogy akkor eljárjunk a templomba, vallási életet gyakoroljuk, ugye ő lengyel származású volt, és hát ebből kifolyólag is, illetve azért, mert hogy ott akkor igaz, hogy idős atya volt, de mégis olyan dinamikus volt, lendületes, megnyerő az én számomra az ő személyisége. Ebből kifolyólag én katolikus gimnáziumba mentem tovább, egy hatosztályos gimnáziumba, Esztergomba, a ferencesekhez, és valahol ott ért utol Jézusnak a meghívása, hogyha lehet így fogalmazni, egy szentmisén miközben ministráltam, akkor éreztem azt, hogy jó volna az Urat szolgálni később is az ő oltáránál. De hát igazság szerint én is kamasz voltam, gimnazista, sokat nem foglalkoztam ezzel később, mégis amikor be kellett adni tovább tanulásra a jelentkezésemet, akkor beadtam Egerbe a szemináriumba is, ugye a papnevelő főiskolára, és akkor elkezdtem érettségi után a szemináriumot, de utána volt egy kanyar benne az én hivatásomban, mert hogy két év után olyan mélypontra is kerültem egyfajta válságba a hivatásomban, ugye előjöttek a nagy kérdések, hogy jól döntöttem-e, tényleg ez-e az én életemnek az útja, itt leszek-e teljes ember, itt leszek-e igazán boldog, és azon a nyáron szerelmes is lettem, hogy nem segítette elő az én hivatásomban való megerősödésemet, és eljöttem a szemináriumból. 4 éven keresztül dolgoztam, kerestem az életemnek az útját, és végül is ebben az útkeresésben újra rám talált Jézus, és ismételten meghívott, megerősített engem ebben a hivatásban, és így visszajöttem 2016-ba a szemináriumba, és 2020. június 20-án szentelt érsek úr pappá.
Emlékszel még, hogy a gimnáziumban hány éves voltál, amikor ez a minisztrálás történt?
Nagyjából olyan 7.-8. lehettem, tehát az azt jelenti, hogy ilyen 12-13-14 éves így e környéke volt az.
Az elmondottak alapján nagyon fontos egy példakép személye, ugye? Tehát, hogyha a megszólításról beszélünk, és a papi hivatásról, és a fiataloknak a megszólításáról, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy ember, akire felnézünk, és egy pap, akit tudunk követni, ugye?
Igen, ez is fontos, de én úgy veszem észre, hogy az is fontos, hogy valahol a családi háttérből hozni egyfajta nyitottságot az Isten irányába. Mert mondjuk ezzel nem árulok el szerintem nagy titkot, vagy nem keverem őket semmilyen dologba, de hogy nekem van két testvérem, van egy húgom és egy öcsém, és ők nem annyira gyakorolják a vallásukat, mint amennyire mondjuk én szeretném természetesen, de hogy ő bennük is megvan ez a nyitottság. Tehát, hogy valahol kell ez a nyitottság is az Istenre, ahhoz, hogy meghallja az ember az ő hívását.
Mik a legfontosabbak egy pap életében, hogy példaképpé válhasson szerinted? Tehát milyen egy jó pap, beszélgessünk erről a folytatásban.
Már többször kérdeztem a diákokat is, ugye, akikkel kapcsolatban vagyok, akár, hogy 4 évet szolgáltam Gyöngyösen és ott a katolikus iskolákban, illetve ugye a Miskolcon is most a Fráter György katolikus gimnázium és kollégiumnak iskola lelkésze vagyok, és hogy ott is kapcsolatba kerülök diákokkal, kérdeztem, hogy mit tesz igazán papban a személye, tehát hogy mi az, ami megfogja őket, vagy mi az, amit ők kiemelnének egy pappal kapcsolatban, és ők valahol fontossági sorrendben azt teszik előre, hogy hiteles legyen. Tehát, hogy nem ez a túl drasztikus és változtatásokat szerintem, hanem, hogy tényleg, hogy amit hirdet, azt meg is élje. Valahol én is ezt látom, hogy ez lenne talán a mai időknek a fontossága, hogy a pap hiteles legyen.
Változott a hivatásnak a miensége, egyáltalán a papoknak a feladata mondjuk a rendszerváltás óta az elmúlt évtizedekben? Tehát ugyanaz most, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt volt?
Szerintem megfigyelhető egyfajta változás, hiszen ugye a rendszerváltás után hirtelen, ugye elmondások alapján nem emlékszem én is úgy vissza, illetve szedem össze az információkat, hogy nagyon sokan elkezdtek templomba járni, közel kerültek az egyházhoz, majd pedig távolabb. Ugye ez magával hozza azt is, hogy bizonyos feladatkörökben, amiket elláttak eddig világiak a pap körül, és ezáltal segítve az ő munkáját, ezek most inkább a papra hárulnak. Gondolok én itt ilyen dolgokra, hogy több helyen láttam és tapasztaltam, illetve mondták is, hogy az anyakönyvezés például a papokra hárul, tehát hogy beírják, hogy akkor kit kereszteltek, ki hunyt el, kit temettek el, ki az, aki bérmálkozott, első áldozó volt, kikötött házasságot esetleg az adott templomban, illetve a különböző felújításokkal kapcsolatos feladatok is, amik ugye elvesznek energiát és erőt a pap azon szolgálatából, ami például a hívekre, pasztorális célokra tudna szolgálni, hogy ott legyen az emberek között, meg tudja őket szólítani. Úgyhogy szerintem van egyfajta ilyen változás, de szerintem az lehet, hogy mindig is megvolt, csak én most így érzem ebben a jelen állapotban, a jelen élethelyzetemben, de hát majd ugye később majd biztos fog ez változni bennem is.
Mennyivel másabb egy kis településen, akár egy faluban szolgálatot teljesíteni, mint mondjuk egy nagyvárosban, mint Miskolc, relatíve nagyvárosban terüsz.
Hát most nagyon sok minden változik. Én is tapasztaltam, amikor gyerek voltam, illetve figyeltem hogyha lehet így mondani, szülőfalunak a változásait, fejlődését, hogy most nagyon sokan mennek fiatalok közül a városokba, ugye a munkalehetőség céljából. Így hát lehet mondani, hogy azért elég sok olyan kis település van, falvak, kisközségek, amelyek, hát most így csúnyai megfogalmazni, vagy lehet, hogy rossznak tűnik, de hogy így a kihalás felé sodródnak sajnos, tehát hogy el fog tűnni onnan a népesség abból a faluból, vagy megmaradnak ilyen hétvégi weekend házaknak az egyes településeken belül az épületek. Tehát, hogy ezzel kapcsolatosan így változik a papnak is a feladatköre egy faluban, illetve egy városban. Ugye a városban lehet, hogy jobban ott tud lenni a fiatalok életében és a fiatalok környezetében, fiatalok körül, még kis falvakban, hogyha nagyon így eltűnik a fiataloknak a köre, közössége, hát akkor ugye megmaradnak az idősek, középkorosztály, illetve az idősebb korosztály, akikkel foglalkoznia kell.
Beszéljünk a Covid-ról, egy kicsit átalakította a papi hivatást is az a pár év, amikor egyrészt online misék, közvetítéseken vehettek csak részt a hívők, és egészen más volt a hangulat. Mennyivel másabb most a helyzet, mint mondjuk a Covid előtt? Gondolom, sok embert meg kellett újra szólítani, újra vissza kellett hívni a templomokba, mert ezt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan megszokták az online világot, és annyira megszokták, hogy nem is biztos, hogy vissza tudnak térni. Mi a legfontosabb feladat ilyenkor egy pap életében, vagy hogy lehet megszólítani őket?
Hát ugye ez egy nagy kérdés. Ugye amikor a Covid volt, akkor én pont Gyöngyös illetve még bent voltam a szemináriumban egy részében, utána pedig kint Gyöngyösön szolgáltam már, mint káplán, és sok mindent tapasztaltam. Tehát ilyenkor ugye az is nehéz, hogy valamilyen szinten elveszlik a hívő és a plébánia között is a kapcsolat, hogy akkor ő megmarad ebbe ezek mellett, az online közvetítések mellett, és akkor nem nagyon keresi a plébániát, vagy lehet, hogy esetleg hall olyan dologról az online közvetítésben, ami lehet, hogy ugye a másik oldalon, tehát amik járt a templomba, nem figyelt föl rá, tehát találkoztam ilyennel is, hogy akár egy házszentelés, vagy egy meghívás erejéig, és akkor ott megszólítani, hogy na, akkor lehet, hogy egy picit a felé terelni az ő gondolkodását, hogy lehet, hogy újra el kellene kezdeni járni a közösségbe. Viszont nagyon sok visszajelzés volt arról is a számomra, hogy talán így fogalmazták meg, hogyha jól emlékszem, hogy atya, Jó volt ez az online közvetítés, de azért személyesen mégiscsak más, meg úgy csak otthonosabb. Tehát, hogy az ember azért vágyik arra a közösségre, még a templomi közösségre is, akikkel lehet, hogy nem találkozik nap mint nap, lehet, hogy nincs ott mindig, de azért vasárnapra, hétről hétre, vagy hónapra úgy összejön az a közösség, és azért csak vágyik az ember erre is. Tehát, hogy azt tudnám, hogy talán így picit összegezve megfogalmazni, hogy igen, van, akit meg kell, hogy próbálj megszólítani valamilyen úton, módon, akár személyes találkozásban, akár úgy, hogy fölkeresnek bennünket, illetve van, akiket pedig megerősített abban, hogy igen, jó, most véget ért a Covid, és akkor én még nagyobb erővel járok, vagy még jobban odaadom magamat ennek a közösségnek, hogy ott legyek a templomban.
A Miskolc Mindszenti plébánián milyen a közösség? Mit tudnál róla mondani, hogy lehet összefoglalni? Igénylik például a Szent Misén kívüli programokat? És gondolom vannak is ilyenek, akár közös ünneplések, ilyesmi.
Azt tudnám mondani, hogy egy városi közösség mindig különleges közösség. Minden egyes városnak megvan a maga specifikuma, vagy specifikumai, hogy kik mire tartanak igényt, kik mennyire figyelnek oda az esetleges megmozdulásokra, dolgokra. Én úgy látom, hogy a Miskolc-Mindszenti közösség is, ott is megtalálhatóak azok, akiknek jó az, hogy van vasárnapra Szentmisén, találkoznak egymással, ott vannak, közösen imádkoznak. Vannak olyanok, akik ezen túl szeretnének még valami ott plébániai programban még részt venni, és akkor odaadják még több időt és energiát az életükből, viszont tapasztalok olyanokról is, akik még ezen felül még valamilyen plusz programokon szívesen részt vesznek, ami talán nem feltétlen helyszínileg a plébánián van, hanem lehet, hogy valahol máshol van egy-egy kirándulás, vagy egy-egy külsős program, amire odaadják az idejüket és energiájukat.
Vannak olyan személyek, akik segítenek olyan szinten, hogy akár programok szervezésében és kitalálásában akár? Tehát, hogy vannak, számíthatsz néhány tagra a közösségből? Ilyen szervezés szempontjából?
Hál' Istennek, igen. Ugye ez abból a szempontból is fontos, hogy most azért elég szép számmal szolgálunk ott a Mindszenti plébánián és az ellátott templomainkban, de mégis jó, hogy vannak olyan segítőink, akik azért összetudják rakni az ötleteiket, a saját maguk elgondolásaikat, a személyiségüket, és akkor beleadják az ilyen programszervezésekbe, akár a nyári tábor szervezésébe, vagy akár a tanév alatt, hogy milyen különböző plébániai feladatok, munkakörök vannak, és akkor oda teszik magukat.
Mik azok a speciálisan Miskolc-Mindszenti plébániához köthető programok? Van néhány ilyen program, amit csak ott körülbelül ott készítetek elő, és ott élitek meg. Miket emelnél ki?
Hát igazság szerint eddig két plébánián szolgáltam, úgyhogy nagyjából csak ez az összehasonlítási viszonyom van. Hát azt veszem észre, hogy elég sok akár ilyen családos, ilyen fiatalok megmozdítására való programok vannak, azért hónapról hónapra, nem azt mondom, hogy minden szombaton, de elég sok szombaton van programot számunkra a Mindszenti plébánián, amely természetesen veszeltünk energiát, meg hogy oda kell figyeljünk, ott kell, hogy legyünk, de mégis olyan felüdítő, hogy azért nem egy ilyen leült plébánián vagyunk, vagy egy ilyen kiüresedő plébánia, hanem egy ilyen peskő plébánián, ahol van élet.
Én bennem, én te bennem, Szent Szellemmel eljegyezve, mint mennyasszony a vőlegényt, úgy várom. El van rejtve veled együtt Istenemben, s ha dicsősége fölragyog, ahol te vagy, én ott vagyok.
Az adventi időszak hamarosan. Vannak ilyenkor speciális programok, amikre készültek?
Természetesen, ugye az adventi időszakban már van az advent elején egyfajta adventi koszorú készítés. Volt nálunk is a tavalyi esztendőben, ott a Miskolci plébánián, a Mindszenti plébánián, illetve ugye ilyenkor már elindul egy fiatalok között, vagy a fiatalok egy csoportjának a készülődése a karácsonyi misztérium játékra, és akkor ők is próbálnak, tanulnak, oda teszik az idejüket. Azért mi is a káplán társammal, Szedmák Zoli atyával próbálunk azért ott közöttük megjelenni időről időre, ott lenni, figyelni őket, segíteni, amiben tudunk.
Hittanórákat is tartasz, ugye? Tehát a Fráter György Katolikus Gimnáziumban. Milyen egy jó hittanóra, hogy nézzen ki egy jó hittanóra? Adjunk tanácsot akár paptársaknak, hogy mik azok a jó ötletek, vagy jó hangulat, ami kell ahhoz, hogy a gyerekek figyelmét lekösd, és esetleg hivatást ébresz.
Ez mindig egy nagy kérdés, és jó kérdés, hogy hogyan néz ki egy hittanóra. Hát nagyon sok függ attól, hogy most a papnak a személye milyen. És akkor így állítjuk össze azért a hittanórákat is. Az nagyon jó az én szempontomban, tehát én nagyon örülök annak, hogy vannak hittankönyvek, amikhez azért tudunk valamilyen szinten ragaszkodni is, segítségül tudjuk azokat is hívni, de mindig próbálok én is elrugaszkodni azért a hittankönyvektől, és az adott, hogyha előjön valaki osztály szintjén egy-egy probléma, akkor arról beszélgetni, egy kicsit abban útmutatást adni, illetve próbálok én is úgy különböző feladatokat, akár játékos feladatokat, játékokat, vagy kis videót bevinni, ugye, ami egy picit úgy lehet, hogy más oldalról megközelíti a hitünket, hitbeli dolgainkat, és ezáltal színesedik a diákoknak is a képe a hitünkről és vallásunkról.
Milyen az utánpótlás? Lehet azt már tudni, hogy ki az, aki esetleg fogékony a hivatásra és Isten szavára, és esetleg látod már most, hogy lehet, hogy pap lesz? Vannak ilyen személyek akár az osztályokban? Vagy ez később alakul ki, mert arról is beszélhetünk, hogy melyik az a korosztály, amikor a legfogékonyabb mondjuk egy ember arra, hogy a jó Isten szavát meghallja.
Szerintem ez folyamatosan alakul és formálódik a körükben. Illetve az is nagyon érdekes, hogy egy-egy osztálynak a közössége, maga a környezet milyen, amiben alakul és formálódik maga a fiatal, akár hogyha most a papi, szerzetesi, vagy akár a családos hivatásnak a kifutásait nézzük az ő életükben. ugye nem csak az meghatározó nekik, hogy otthon mit láttak, mit tapasztaltak, hanem hogy maguk ott az osztályban, az ő baráti körükben, a környezetükben ki hogyan áll ehhez, és ki hogyan viszonyul hozzá, mert ugye ez mind alakítja bennük is, formálja. Tehát igen, vannak olyanok, akik gondolkoztak már, például az iskolán belül a papi hivatásról megfordult már a fejükben, tudok ilyenekről is, tudok olyanról, aki kifejezetten arra készül, hogy ezt a papi hivatást választja. Szerzetesi hivatásokban még nem kérdeztem bele, de lehet, hogy majd most eljön az ideje annak is, hogy akkor megkérdezek egy-egy fiatalt, akár a fiúk közül, akár a hölgyek közül, hogy na, esetleg a szerzetes hivatás megfogalmazódott-e bennük, de igen, tehát hogy azt tudom mondani, hogy bennük is változik folyamatosan, hogy most mikor milyen kedélyállapotban vagy lelkiállapotban vannak, de én azt hiszem, hogy a katolikus iskoláinkban tudunk segítséget nyújtani a fiataloknak, ha másban nem is abban, hogy nyitottabbá váljanak az Istenre, meglássanak egy másfajta képet az Istenről, és ezáltal szerintem lehet, hogy hosszú idő múlva, de fog változni ezzel kapcsolatosan úgy az embereknek a megítélése is, illetve a papi szerzetes hivatáshoz való hozzáállás, nyitottság is, illetve ugye kifejezetten hűséges és hiteles családoknak is a hivatása.
A te fejedben megfordult a szerzetesi hivatás, és miért nem szerzetesi hivatást választottad?
Megfordult fejemben, ugye említettem, hogy én Esztergomba ferencesekhez jártam, és ebből kifolyólag a ferences szerzetesi hivatás fordult meg a fejemben, de ugye elgondolkoztam, elejátszottam a gondolattal, de úgy nem éreztem kifejezetten erre hívást, hogy igen, én nekem most ott kellene lenni.
Mik a legnagyobb előnyei a papi hivatásnak? Próbáljuk meg rábeszélni akár nézőinket, és egyáltalán a fiatalokat arra, hogy miért jó papnak lenni szerinted?
Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy azért jó papnak lenni, mert hogy az én szemszögömből közel érzem magamhoz azt az Istent, kifejezett módon, vagy különleges módon érzem magamhoz közel azt az Istent, ugye, aki átsegít engem, és megsegít engem a mindennapokban. Könnyebb felfedeznem, ugye lehet így fogalmazni az ő újját, az ő terelését, az ő gondoskodását a mindennapjaimban, illetve számomra az is kifejezetten jó dolog, hogy erről az Istenről tudok beszélni és tanúságot tenni az embereknek. De természetesen ugye azért minden pap mást és mást emel ki a saját hivatásából, saját életéből. Én most ezt tudnám mondani. Ezt az ő közelségét, az ő jelenlétét és a róla való tanúságtételt.
Milyen a jó prédikáció? Hogyan készülsz egy-egy beszédre, prédikációra?
Mindenféleképpen legelőször is kérem Jézust, hogy szent lelkével segítsen engem, vezessen, hogy na akkor most le fogok ülni, és akkor elolvasom ezt a szentírási részt, és akkor segítsen elindulni valamilyen úton nyoman. És akkor elolvasom az adott szentírási szakaszt, amit Anya Szentegyházunk nyújt a mi számunkra, vagy akár az adott napon, vagy már előre készülök a vasárnapi prédikációra, és arról egy picit csendben próbálok elmélkedni, átgondolni, hogy na akkor most engem mi fogott meg, és akkor mit tudnék ebből nyújtani a többiek, a hívek számára, és próbálok több forrásból utána olvasni, hogy na akkor másokat mi foghatott meg, milyen több szálon lehet elindulni esetleg, vagy milyen gondolatokat merítek másoktól.
Mit tanácsolunk a fiataloknak, akik gondolkodnak a papi pályán? Tehát mik azok a tudások, amiket összeszedtél az évek alatt, és fontos tudni, hogy még mielőtt a nagy döntést meghozza az ember, akkor legyen biztos a dolgában. Gondolom ez az egyik tanács, hogy legyen biztos a dolgában.
Igen, illetve az, hogy ne féljenek belevágni. Ne féljenek igent mondani, és ne féljenek elindulni az úton. Bármilyen hang, bármit mond nekik. Ezt azért is merem így mondani, mert amikor először én is bementem a szemináriumba, akkor édesapám volt az, aki úgy nehezebben fogadta el, hogy akkor na, akkor most én római katolikus pap leszek, és akkor nem lesz unoka az én részemről. És ott mire elfogadta, hogy jó, akkor én erre adtam oda az életemet, addigra ugye eljöttem a szemináriumból, utána pedig majd visszamentem. De hogy olyan érdekes volt, tehát hogy ő is így ilyen nehezen élte meg ezeket a váltásaimat, az életemben, illetve az, amik a hívek részéről, mert azért volt egy-két olyan hang, hogy mondták azt is, hogy jaj, de jó lesz, hogy ők ezt látták bennem, ők imádkoznak értem majd később, amit érzek is. Voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy jaj, de szép fiatalember, pedig hát akkor lehetett volna egy szép családja, tehát hogy mindennel találkozik az ember, de én azt tudnám tanácsolni, hogy ne féljenek belevágni, tehát hogy legyen bátorságuk igent mondani.
Ez végszónak is tökéletes, Barta Márton, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgettünk egy kicsit a papi hivatásról.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Barta Márton Istvánnal, a Miskolc Mindszenti plébánia kemplennyel beszélgettünk a papi hivatásról. A beszélgetést hamarosan megtalálhatjátok a Szent István Televízió Facebook oldalán és YouTube csatornáján is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 11. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
11. fejezet. A repett tükör titka. Már magasan a fák felett világított a hold, és Fáni még mindig ott ült szobájában az ablakpárkányon. Nem volt kedve aludni. Hercsula macska bizonyára felháborodott volna, ha tudja, hogy Fáni tétlenül üldögél az ablakban, ahelyett, hogy a narancsárga köntös hátuljából kivágott volna egy akkora darabot, amelyel befoltozhatja a vasaló alakú lyukat a köntös elején. Fáninak azonban most nem volt türelme a varráshoz. Nagy gondolatok foglalkoztatták. Elhatározta, hogy visszalopja a kacsákat Vasorru bábától. Lábúj hegyen ki is ment a kamrába, keresett egy nagy gyékényszatyrot, aztán seprűjére kapott, és a furcsavári part felé repült. Közben gondosan meghányta vetette magában, hogyan hajtsa végre merésztettét. Ki kell tekernem a kacsák nyakát, határozta el, és nyomban libabőrös lett a háta. Hiába most nincs helye érzékenységnek. Vasorrubába galádul becsapta őket, ezt meg kell torolni. A seprűn himbálódzó lámpafénye maga köré csalta az éjszakai bogarakat, amelyek egymást lögdösve repkedtek a táncoló fénykarikában. Pár perc múlva már denevérszárnyak is rohogtak Fáni körül, fejéről majd leverték a kalapot. Röptük meglebbentette borzas hajfürtjeit. Behúzta hát nyakát a csipke gallér fodrai közé, és úgy félt, mint hajdan egérkorában. Hát még mikor bagoly huhogást hallott maga mögött, mikor meg eszébe jutott, hogy 7 kacsanyakát kell kitekernie, legszívesebben visszafordult volna. Nagyon erősen kellett Vasorrubába felháborító arcátlanságára gondolnia, hogy folytatni tudja útját. A kísértetiesen rebbenő huhogó árnyak a túlsó partig kísérték. Akkor maradtak csak el tőle, mikor Vasorrubába putriánál a földre huppant. Az ajtónál megállt hallgatózni. Bentről beszélgetést hallott. Fülét a kulcsjukhoz tapasztotta. Azután eszébe jutott, hogy sokkal célszerűbb lenne a beszélgetést közelről meghallgatni. Toppantott hát, s miután pirinyúra összezsugorodott, a kulcsjukon keresztül berepült Vasorrubába szobájába. A banya már ágyban volt, és a sötétben Vándoregérrel társalgott, aki a kályha mögött készített magának fészket. A kár öröm nem hagy aludni, közölte a banya bizalmasan. Ha elgondolom, hogy ezek az ostobák szóról szóra elhittek mindent, amit a kacsák bűvös májáról meséltem nekik, újra meg újra nevetnem kell. Szépen felhízlalták a kacsáimat. Ráadásul végre enyém a repett tükör. Már úgyis régen fentem rá a fogamat. És voltak éppen miért olyan fontos neked az a vacak kis tükör? Kérdezte Vándor egér ásítozva. A banya vihogott. Kedvesem, mindennek érteni kell a módját. Ha te belenézel abba a tükörbe, csak bosszankodsz, mert a repedés miatt három szemet látsz benne. De ha tudod azt, hogy háromszor rá kell lehelni, és puha nyúlőfarokkal háromszor fényesre dörgölni, akkor a tükörtől választ kaphatsz minden kérdésedre. Erre már Vándor egér szeméből is kiment az álom, és azt javasolta Vasorú bábának, gyújtsanak világot, hogy ő is kipróbálhassa a tükröt. Szeretné tudni, mit csinál Hercsula macska, mikor nem alszik. Majd holnap reggel, aranyoskám, mondta a banya. Ma már fáradt vagyok. Na, jó éjszakát. Elcsendesedett a szoba. Fáni ugyan azt képzelte, hogy izgatott szíve dobogásától visszhangzik az egész putri. Hogy ne lett volna izgatott? Néhány perc alatt fontos titkokról szerzett tudomást. A kacsákat nem érdemes visszalopnia, mert májuk úgysem lenne orvosság Hercsula macska álmatlanságára. Ehelyett a repett tükröt kell újból megszereznie, hisz attól megkérdezheti, mitől gyógyul meg Hercsula macska. Lélegzett visszafojtva várta az alkalmas pillanatot. Végre örökké valóságnak tűnő idő után felhangzott Vasorú bába horkolása. Édes muzsika volt ez most Fáni fülének. Óvatosan toppantott, hogy visszanyerje rendes alakját, mert előbbi picinségében nem bírta volna el a tükröt. Azután lábujjhegyen az asztalhoz osont, felkapta a tükröt és zsebébe csúsztatta. Mielőtt azonban ideje lett volna toppantani, Vándor egér felébredt és cincogni kezdett. Ébredj! Vasorú bába! Tolvaj jár a házban! Fáni ilyettében elvesztette a fejét. Ahelyett, hogy megkisebbedve a kulcsukor repült volna ki, úgy, ahogy volt, seprűjére pattant, és egyenesen nekirepült a csukott ablaknak. Az égtelen üvegcsörömpölés most már végérvényesen felriasztotta Vasorú bábát, aki fürgén kipenderült az ágyból. Fáni addigra már kiröppent az ablakon, de nem állhatta meg, hogy visszafordulva csúfondárosan nyelvet ne öltsön Vasorú bábára. A banya ettől olyan méregbe gurgult, hogy hirtelen lecsavarta az orrát, és teljes erővel Fáni után hajította. Szerencsére csak a térdét találta el, de azt alaposan. Fáni bár az üvegszilánkok arcát, kezét véresre karcolták, és a térde is fájt, nagyszerű hangulatban ért haza. Hercsula macska az udvarban járkált egy hosszú léccel. Mikor ugyanis Fáni szatyrot keresett a kamrában, ő figyelmes lett a neszre, és azt hitte betörők zörögnek. Megdöbbenve látta most az összekarmolt képű boszorkányt a légből aláereszkedni.
Mi történt veled? Csupa vér az arcod, kivel verekedtél?
Fáni egy szuszra mindent elmesélt, hogyan csapta be őket Vasorú bába a kacsákkal, és hogyan lopta most ő vissza a varázstükröt. Hercsula macskát rendkívül meghatott a Fáni merész vállalkozása, ágyba küldte, s ő maga állt neki, hogy kimossa ruhájából a vérfoltokat.
Veszünk neked új ruhát, mondta első lelkesedésében. Nem lehet, hogy örökké ugyanabban a ruhában járj. Olyan koszos, hogy talán már ki sem lehet rendesen mosni. Holnap elmegyünk Páva Paula divatáru kereskedésébe.
Fáni boldogan elszenderedett. Reggelre azonban Hercsula macska, aki amúgy sem tudott aludni, a tűz mellett üldögélve megszárította a zöld ruhát.
Nyugodtan felveheted, magyarázta Fáninak. A vállánál még kicsit nyírkos ugyan, de rajtad majd megszárad. Új ruhát máskor veszünk neked, az ilyesmit nem szabad elhamarkodni.
Fánit bosszantotta a kandúr fösvénysége, ezért turcásan bejelentette, hogy fáj a térde és ágyban marad. Hercsula macska egyszerre csupa figyelem és aggódás lett. Reggelire bibic tojást főzött Fáninak, és egy csokori boját tett az ágya melletti asztalkára.
Maradj csak nyugodtan ágyban, biztatta Fánit. Legalább tökéletesen megszárad a ruhád, én majd főzök finom becsinált levest.
Fáni olvasnivalót kért, Hercsula macska készségesen hozott egy könyvet a saját szobájából.
Ez jó lesz, egérvadászaton kukoricagóréban. Nagyon izgalmas útleírás, olvasd csak, én megyek a konyhába.
Pár perc múlva zajos edénycsörömpölés hirdette, hogy Hercsula macska ugyancsak buzgolkodik odakint. Fáni kuncogva figyelte a petrezselyen vágókés zörgéseit és a halk morgásokat, ahogyan Hercsula macska dohogott magában. A nap besütött a vékony fehér függönyön át. A kertben madarak csiviteltek. Fáni miután megevett egy fél üveg eperlekvárt, kicsit elszundított. Azt álmodta, hogy vasorrubába orr nélkül megáll az ablak alatt, és benéz a szobába. Olyan csúnya volt, hogy Fáni ijedtében felébredt. Megkönnyebbülve látta, hogy az ablak előtti virágos zöld rügyekkel teli faág ringatódzik. Egy darabig a feslő rügyekben gyönyörködött, azután szemügyre vette, milyen csemegéket rakott Hercsula macska az asztalára. Mazsolát tálalt, csokoládét, csupa olyat, amit a kandúr nem szeretett. Az asztal sarkán ott hevert a repett tükör. Lám csak, döbbent rá Fáni, erről teljesen meg is feledkeztem. Rá akart lehelni, de eszébe jutott, hogy nincs puha nyúlfarok, amivel kifényesíthetné. Kikiabált hát a konyhába Hercsula macskának, és megkérte, hogy kerítsen egyet.
Most nem hagyhatom itt a levest, mert kifut, válaszolta Hercsula macska. Várj, majd ha megebédeltünk.
Ebéd után csak ugyan felmászott a padlásra, és hozott onnan egy hófehér bolyhos nyúlfarkat. Fánit nagyon érdekelte, hogyan került ez a holmi a házba. Hercsula macska azonban egyre másra csak kitérő válaszokat adott. Fáni jobbnak látta abba hagyni a kérdezősködést. Csak úgy történhetett, hogy Hercsula macska egyszer megevett ebben a házban egy nyulat, gondolta borzongva. Ha tudná, hogy egér vagyok, talán engem is széttépne. Egyszerre elfogta a honvágy a biztonságos egérjük után. Ott ugyan nincs falba épített hálófülke, de nem is férnek be oda macskák. Elhesegette magától a kellemetlen gondolatokat, háromszor rálehelt a tükörre, háromszor kifényesítette, azután szívdobogva megkérdezte. Mondd meg, tükröcske, fényeske, tiszta, Hercsula álmát ki hozza vissza? A tükör egy pillanatra elhomályosult, de már is újra felragyogott, és a fényesen csillogó tükörben megjelent egy mozgó orrú, rokonszenves kisegér. Egyik kezében vándorbot, a másikban elrongyolódott könyvecske. Fáni tágra nyílt szemmel nézte a tükörképet, nézte, míg egyszer csak kikördült a szeméből egy könycsepp. Ráesett a tükörre, és a kép elhomályosult. Eltűnt belőle az egérke, melyet pedig Fáni olyan örömmel nézegetett. Ő hozza hát vissza Hercsula macska álmát, merengett. De vajon hogyan? Három lehelés, három fényesítés után a tükör megint felelt. Feltűnt benne a Hercsulaház konyhája, középen a terített asztallal. Az asztal körül hárman ülnek, egy boszorkány, egy kandúr és egy egér. Az egér ugyanaz az egérke, akit az előbb mutatott a tükör, tölt valamit a kandúr poharába, és az hálásan mosolyog rá. Fáni álmélkodva nézte a képet. Igen, az ott Hercsula macska, és lám, milyen szeliden, milyen kedvesen néz az egérkére. Jaj, de érdekes, ki hitte volna, hogy valaha is így nézzen egy egérre? Fáni olyan közel dugta orrocskáját a tükörhöz, hogy lehellete ismét elhomályosította. Eltűnt a barátságos kép, és Fánira saját eltorzított arca merett vissza a tükörből. Újabb lehelés, újabb fényesítés, és Fáni még jól el sem gondolta a kérdést, a tükörben már megjelent az új válaszkép. Hercsula macska üdítő, mély álomba merülten. Fáni örömében akkorát kiáltott, hogy Hercsula macska ijedten futott be hozzá.
Mi baj? Ki bántott?
Megmutatta a tükör! Ujjongott Fáni. Ó, ha láttad volna, te is megnézheted, lehelj rá, azután...
Mit beszélsz össze-vissza? Szakította félbe a kandúr türelmetlenül. Mit mutatott meg a tükör?
Hát azt, hogyan mulaszthatjuk el az álmatlanságodat? Jön majd egy egér.
Nagyszerű.
Ohó, de azt az egeret nem eheted ám meg. Láttam a tükörben, mit kell tenned. Meg kell hívnod az asztalodhoz, és azt kell innod, amit ő tölt majd a poharadba. Egy szó, mint száz, össze kell barátkoznod vele.
Egérrel? Soha! Soha, ha mondom!
Fáni esdeklően nézett a felindult kandúrra. Aranyos Hercsula, hát mi van abban, ha te egérrel barátkozol?
Nevetséges! Egy Hercsula, a vitézlő egérírtó ősök unokája, nem barátkozik egerekkel! Rajtam nevetne az egész sziget. Különben sem tudnám megállni, hogy meg ne fogjak minden egeret, ami az utamba kerül.
Ó, Hercsula drága, kiáltott Fáni, csak annak az egynek irgalmaz, amelyik egy kopott, rongyos kis könyvvel érkezik a házba. Minden más egeret megfoghatsz, azt az egyet azonban ne bántsd. Gondolj arra, hogyha megbarátkozol vele, és megiszod, amit ő tölt a poharadba, újból tudsz majd aludni. Hiszen mióta álmatlanságban szenvedsz, úgy lefogytál, hogy még vadmacska is délcegebb nálad a molyrágta bundájában. Lötyög rajtad a bőr. De ha újra tudsz majd aludni, szépen meghízol, és olyan csinos leszel, mint azelőtt. A hiú kandúr, aki eddig izgatottan járkált fel és alá, megtorpant a tükör előtt. Belenézett és felsóhajtott.
Oh, már csak árnyéka vagyok önmagamnak. Gondolod, hogy ha kigyógyulok az álmatlanságból, megint visszanyerem régi daliás külsőmet?
Bizonyos vagyok benne, jelentette ki Fáni.
Hát hiszen, amelyik egér bemer jönni a házamba, azt magam is olyan bátornak tartom, hogy talán nem is szégyelnék egy asztalhoz ülni vele.
A konyhában valami vészesen sisteregni kezdett.
Ó, oh, fut a tej!
Kiáltott Hercsula macska, és szempillantás alatt a konyhába termett. Fáni párnája alá dugta a tükröt, és hallgatta a konyhából beszűrődő jajveszékelést.
Jaj, ez a kozmaszak, csupa tej minden, a tűzhely, a kőpadló, és ha jól meggondolom, egy hitvány egér miatt történt mindez. Egy egér miatt, akiről ma hallottam először életemben.
Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér Kisasszony című mesének 11. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A remény és a reménykedés megnyilvánulása az Új Szövetségben címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A héber zsidó nyelvi eredetű fogalmakkal ellentétben a görög elpisz, illetve elpizó nem csupán a feszült várakozást foglalja magába, hanem a reménykedés tárgyát is. Ezért néhány helyen nem a személyes várakozást jelöli, hanem azt, amire várunk. Csak a jó várása tartozik a fogalomkörbe, míg a rossz, félelmetes dolgok várását nem jelölik e kifejezések. Krisztus eljövetelével a reménykedés alapja és tartalma megváltozott az ószövetségi helyzethez viszonyítva, ami eddig jövővárás volt, az most Krisztusban a hívők számára jelenné változott. Az üdvösség napjának jelenbeli ajándékait különösen Szent János evangéliumának prezentikus eszkatológiája hangsúlyozza erőteljesen. Vagyis Szent János evangéliumának nagyon sajátos, végidőkre irányuló, hittani megnyilatkozásai. De az igazi beteljesedés még várat magára. A hívőket Isten a Krisztus halála által élő, azaz életet adó reménységre szülte újjá, erről értesít bennünket Szent Péter első levelének első fejezet harmadik verse, vagyis Krisztus feltámadása behatolt a halálra ítélt emberiség világába, új lehetőséget hozva. Az új szövetségi reménység soha nem én központú, hanem Isten és Krisztus központú. Isten egyetemes országa áll a középpontban, amikor majd Isten lesz minden mindenben. Első Korintusi levél 15. fejezet 28. versében olvashatunk erről. A feltámadás nem újra tovább élés testben, hanem az újjászületésben kapott élet kiteljesedése, ahogyan erről az első Korintusi levél 15. fejezete részletesen beszámol. Ennek megfelelően jelenti az elpisz a szabadítást. Ezt olvashatjuk a Tesszalonikiekhez írt első levél 5. fejezet 8. versében. Továbbá az elpisz jelenti a megigazulást, amiről a Galata levél 5. fejezet 5. verse ír, a feltámadást. Első Korintusi levél 15. fejezet, az apostolok cselekedeteinek részei. Jelenti az elpisz továbbá az örök életet, Tituszhoz írt levél, Isten látását, Szent János első levele, Isten dicsőségét, Római levél 5. fejezet 2. vers és a Kolosszeiekhez írt levél 1. fejezet 27. vers. Ezeket, tisztelt rádióhallgatók, szemléljük meg, és szemezgessünk akár belőlük, vagy, amennyire időnk engedi, mindet nézzük meg, és vizsgáljuk meg behatóan, hogy valóban a szabadításról, a megigazulásról, a feltámadásról, az örök életről, Isten látásáról és Isten dicsőségéről van már szó az új szövetségben. A reményt nem a törvény cselekedetei alapján kapjuk, hanem Isten ajándékozó szeretetéből. Második Tesszalonikiakhoz írt levél, második fejezet 16. verse, Kolosszei levél, első fejezet 23. verse. Szent Pál apostol azt mondhatja, hogy a szeretet mindent remél. A híres első Korintusi levél 13. fejezetében, illetve a Kolosszeiekhez írt levél első fejezet 5. versében. Az új szövetségi reménység az Úr érkezésének türelmes, fegyelmezett, örvendező várása. még ha nyomorúságukat, szenvedéseket is kell kiállani a várakozás ideje alatt, mindez csak olyan, mint az újjászületés fájdalma. Hogy erről Szent Máté evangéliumának 24. fejezet 8. verse, vagy például a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 12. verse ír. A reménykedők megvigasztalt emberek. Második Korintusi levél 5. fejezet 6. vers. A fegyelmezett várakozás megszabadít a világ vége számítgatásának kényszerétől. Éberségre, imádkozásra, megszentelődésre serkent, és itt nagyon fontosak a szentírási helyek a maguk teljességében ezzel kapcsolatban. Az első Péter levél első fejezet 13. verse, a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. verse, és az első János levél 3. fejezet 3. verse. Tehát éberség, imádkozás, megszentelődés, a világ végével kapcsolatban erre serkent minket a remény. A reménység hitvallásához szilárdon kell ragaszkodni. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 23. verse, és mindenkor tudnunk kell számot adni mindenkinek a bennünk élő reménységről. Ez a gyönyörű szentírási hely számomra mindig megragadó volt, az első Péter levél 3. fejezet 15. verse, mindig legyetek készen arra, hogy számot adjatok a bennetek lévő reményről, de ezt szelíden, jó lelkiismerettel tegyétek. Az üdvösség reménysége ugyanis olyan, mint a sisak a fejen, ahogyan ezt szemléletesen a Tesszalonikiakhoz írt első levél 5. fejezet 8. verse bemutatja. Lelkünk számára szilárd, tartós horgony, Zsidókhoz írt levél 6. fejezet 18. verse, vagyis biztonságot és tartást, erőt ad.
Elhangzott a lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélekszava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.